Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Csendesedjünk el, kedves testvéreim, és imádkozzunk. Atyánk Istenünk, valóban olyan világból, olyan édett helyzetekből jövünk hozzád, ami leginkább a viharhoz hasonlítható. Te látod, hogy talán most is olyan szívvel jöttünk ide a te házadba, hogy vannak bennünk kétségek, vannak bennünk kérdések, vannak megoldatlan problémáink. Talán úgy is érezzük, hogy összecsapnak fejünk fölött a hullámok. Szeretnénk, hogyha te csendesítenéd le a mi szívünket. Szeretnénk, hogyha valóban az Úr Jézusra tudnánk csak nézni, valóban csak ő jelentene számunkra vigaszt, hiszen tudjuk, hogy nála vannak készen a válaszok a kérdéseinkre, a megoldások a problémáinkra, ő az igazi gyógyszer a mi betegségeinkre. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy ennek a hétnek a végén, ezen a délutáni órán tudjuk megüresíteni a szívünket, tudjunk elengedni minden más dolgot, minden kapaszkodót, és egyedül beléd kapaszkodjunk hitünk kezeivel. Szeretnénk magunk mögött hagyni ennek a hétnek búját, örömét, baját, és szeretnénk rád figyelni egyedül. Kérünk, Szent Lelked által légy jelen, és szólj hozzánk a te igéden keresztül. Az Úr Jézus nevében. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk a Máté írása szerint való Szent Evangélium 14. részéből, a 14. rész 22. versétől a 33. versig terjedő ige szakaszból. És mindjárt kényszeríté Jézus az ő tanítványait, hogy szálljanak a hajóba, és menjenek át előre a túlsó partra, míg ő elbocsátja a sokaságot. És amint elbocsátja a sokaságot, felméne a hegyre magányosan imádkozni. Mikor pedig beesteledék, egyedül volt ott. A hajó pedig immár a tenger közepén volt, a haboktól háborgatva, mivel hogy a szél szembe fújt vala. Az éjszaka negyedik részében pedig hozzájuk ment Jézus a tengeren járván. És mikor látták a tanítványok, hogy ő a tengeren jár, megrémültek ezt mondván. Ez kísértet, és a félelem miatt kiáltozának. De Jézus azonnal szól a hozzájuk mondván, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter pedig felelvén néki mondta, Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken. Ő pedig mondta, jövel. És Péter kiszállván a hajóból jár vala a vizeken, hogy Jézushoz menjen. De látva a nagy szelet, megrémüle, és mikor kezd vala merülni, kiállt a mondván, Uram, tarts meg engem! Jézus pedig azonnal kinyújtván kezét, megragadá őt, és mondanéki, kicsiny hitű, miért kételkedtél? És mikor beléptek a hajóba, elállt a szél. A hajóban levők pedig hozzámenvén, leborulának előtte mondván, bizony, Isten fia vagy. Kedves testvéreim, sokszor szoktuk az életünket a tenger hullámaihoz hasonlítani. Amikor jó dolgok történnek velünk, akkor azt mondjuk, hogy valóban fenn vagyunk a csúcson, úgy érezzük magunkat, amikor életünkben örömteli események történnek. Szeretnénk is ilyenkor ezt a boldog állapotot állandósítani, konzerválni. Gondoljunk egy bibliai történetre, amikor Péter azt javasolja Jézusnak ott a megdicsülés hegyén, amikor látja a mennyei fényességet, amikor átérzi a menny örömét és békességét, hogy Uram, jó nekünk itt lenni, építsünk három hajlékot, építsünk három sátrat, és mi lenne ez, mi más lenne ez, mint az emberi szándék arra, hogy azt a jó dolgot, amit éppen átél, azt konzerválja. Csak hogy tudjuk azt is, hogy nem lehet mindig a hegyen maradni. Tudjuk azt is, hogy a tanítványoknak is le kellett jönni bizony a megdicsülés hegyéről. És szoktuk is mondani, hogy a hullámhegyek után jönnek a hullámvölgyek. A nehézségek, a próbák, a betegségek, a nem szeretem napok. Elfogadjuk ezt a törvényszerűséget, mondván, hogy hullám hegyet nem követhet még egy hullámhegy, ugyanígy vigasztaljuk is magunkat, hogy hát hullámvölgy után sem következhet még egy hullámvölgy, valamikor csak felfelé ível már az a pálya. Jézus azonban azt akarja, hogy megváltozzon ez a determinista, ez a fatalista szemléletünk. A tanítványoknak is valami újat akar tanítani. Azért történik ez az egész esemény, amit felolvastunk itt Máté evangéliumából. Ezt is, ezt az eseményt, ami látszólag egy hullámvölgynek tűnik, megelőzi egy hullámhegy, az 5000 ember megvendégelésének története, amiben a tanítványok úgy látják Jézust, úgy ismerik meg Jézus, mint aki odafigyel rájuk, mint aki gondoskodik róluk, mint aki szereti őket, mint aki betölti az ő emberi szükségleteiket. Ez a boldog érzés tölti be a tanítványokat. Ezután, a nagy megtapasztalás után szinte törvényszerű, hogy valami rossz dolognak kell következnie. És lám, ahogy olvassuk a történetben, az 5000 ember megvendégelése után a tanítványok valóban életveszélyes helyzetbe kerülnek a háborgó genezáreti tavon. Gondolhatnánk, hogy beigazolódott az általunk már az előbb is mondott törvényszerűség, hullámhegy után jön a hullámvölgy. Pedig, hogyha megnézzük összefüggésében ezt az egész történetet, akkor azt kell látnunk, hogy Jézus ebben a próbában akarja megtanítani a tanítványoknak, és nekünk is, hogy ő a háborgó tengeren is ugyanúgy Úr, ugyanúgy szeret bennünket, ugyanúgy gondoskodik rólunk, ugyanúgy odafigyel ránk, mint amikor a nagy csoda megtörtént, az 5000 ember megvendégelése. Jézus azt akarja megtanítani nekünk, hogy az ő dicsősége nem csak a jó napokban, nem csak az örömteli pillanatokban ragyoghat fel előttünk, hanem akkor is, amikor úgy érezzük, hogy összecsapnak a fejünk fölött a hullámok. Talán az ilyen helyzetekben még jobban megtapasztaljuk, hogy Jézus közel jön hozzánk, mint amikor örömteli napokat élünk át. Lássuk, hogyan is történik ez. Azt olvassuk a 22. versben, és mindjárt kényszeríti Jézus az ő tanítványait, hogy szálljanak hajóba. Mit is jelent ez a mindjárt? Ugye azt jelenti, hogy rögtön az 5000 ember megvendégelésének csodája után történik ez. Jézus nem hagyja ugyanis, hogy a tanítványok belefeledkezzenek, belesüppedjenek az 5000 ember megvendégelésének a csodájába. Ugye szoktuk mondani, hogy az ember könnyen hozzászokik a jóhoz, a jóléthez. Jézus itt most kimozdítja ebből az állapotból őket. A másik, amit olvasunk, hogy Jézus kényszerítette őket. Olyan jó ezt is olvasni, hogy nem a körülmények kényszerítették a tanítványokat, nem a helyzet alakult úgy, hogy át kellett menniük ezen a próbán, hanem Jézus volt az, aki a tanítványok hitét, életét akarta formálni ebben az élethelyzetben. Az egész út, amire Jézus küldi a tanítványokat, általa volt előkészítve. Jézus el akarja juttatni őket valahonnan, valahova. És nem csak fizikális értelemben a genezáreti tó egyik partjáról a másikra, hanem lelki értelemben el akarja juttatni arra a felismerésre, amit a 33. versben így fogalmaznak meg a tanítványok, bizony, Isten fia vagy te. El akarja juttatni a tanítványokat a maguk választotta Isten tisztelettől, a maguk alkotta Isten képtől oda, aki ő valójában. Olyannak akarja megismertetni magát a tanítványokkal, amilyen ő valójában. És azt kell látnunk, kedves testvéreim, a saját életünkben is, hogy minden próbának ez a célja, hogy egyre nagyobbnak lássuk Jézust, és egyre inkább meglássuk, hogy ki is ő valójában. A tanítványok itt a történetben olvassuk, hogy nem értetlenkednek, nem engedetlenkednek, készek Jézus parancsának engedni, és elindulnak arra az útra, amire Jézus küldi őket. És ezután azt olvassuk, hogy a szél szembe fújt. Hogyan lehetséges ez? Hiszen maga Jézus küldte a tanítványokat erre az útra, a túlpartra. Nem a tanítványok vették a fejükbe, nem saját szándékukból indultak el, nem voltak önfejűek, sőt azt mondhatjuk, hogy engedelmesek voltak Jézusnak, mégis szembe fújt a szél, mégis jöttek a problémák, mégis jöttek az akadályok, Miért? Jézus ezen keresztül is tanítani akarja őket, meg akarja mutatni nekik, hogy kik is ők, milyenek is ők valójában, és fel akarja ragyogtatni, hogy ő maga Jézus milyen. Edzeni akarja a hitüket. És az edzés része, ahogy olvassuk a 25. versben, a türelemre nevelés. Azt olvassuk az igében, hogy az éjszaka negyedik részében jelenik meg a tanítványoknak Jézus. Azaz nem akkor, amikor a vihar kitör, nem akkor, amikor a problémák elkezdenek kialakulni, hanem akkor, amikor emberileg az utolsó pillanatnak látszik az időpont. Az éjszaka negyedik részében, azaz hajnali 3 és 6 óra között, ahogy Márk evangéliumában olvashatjuk. Miért éppen ekkor? Miért vár Jézus eddig? Azért, hogy a tanítványok eljussanak a teljesítő képességüknek a határáig. Azért, hogy eljussanak a tanítványok oda, hogy ne magukban bízzanak, ne a saját erejükben, ne a saját elképzeléseikben vagy váradalmaikban, hanem belássák, hogy ebből a helyzetből, önmaguk erejéből képtelenek kijönni. A próbáknak a türelmi szakaszában, amikor Isten a próbákban a türelemre tanít, amikor úgy tűnik, hogy Isten magunkra hagy, akkor minket is arra akar tanítani, és oda akar eljuttatni, hogy vegyük végre észre, hogy csak ő tud segíteni, hogy nála nélkül semmit sem cselekedhetünk. Aztán a 26. versben arról olvasunk, hogy Jézus indirekt módon ugyan, de lerombolja a tanítványoknak a hamis istenképét, azt a hamis képet vagy saját elgondolást, amit ők eddig Jézusról gondoltak. Nem olyan Jézus közeledett feléjük a tengeren, akit elképzeltek, akihez eddig hozzászoktak. Nem olyan Jézus közeledett hozzájuk, amilyet vártak, vagy amilyet elvártak. Azért volt számukra szokatlan, ismeretlen, és ezért ijedtek meg, ezért tűnt rémisztőnek. Nem a megszokott módon közeledett feléjük Jézus. És ezzel azt akarja tanítani nekünk az Úr, hogy őt nem lehet a sztereotípiákba, saját kis elképzelés katujáinkba bedobozolni, bezárni. És azt látjuk a történet folytatásában, hogy a nagy ijegység és az elképzelttől való eltérő megjelenés közepette nem is vették észre a tanítványok a lényeget. Azt látták csak, hogy valaki jön, aki számukra ismeretlen, de nem vették észre, hogy ő a tengeren jár. Felülkerekedett a hullámokon Jézus. Ami a tanítványoknak akadály, az számára nem akadály. Ami a tanítványoknak megoldhatatlan probléma, az Jézus számára nem megoldhatatlan. Jézus felette áll a viharnak. Ami embereknél lehetetlen, lehetséges az Istennél. És azt is látjuk aztán a 27. versben, amikor a tanítványok megrémülnek, hogy úgy gondolkodnak, az jár a fejükben, a szívükben, hogy nem elég, hogy életveszélyben vagyunk, nem elég, hogy a vihar itt tombor körülöttünk, még Jézus is másként viselkedik, másként közeledik, másként néz ki, mint ahogy eddig megszoktuk vagy elgondoltuk. Ha egyáltalán Jézus az. Minden megkérdőjeleződik ilyenkor az emberben, minden kétségbe von és kétségbe esik. De Jézus nem hagyja kétségek közt a tanítványokat, hiszen azt olvassuk az igében, azonnal hozzájuk szólt. És ez a Jézusnak a szava, a Jézusnak a megszólító igéje, a szabadítás első lépése. Jézus bennünket is szólongat, és bennünket is megszólít. Egy-egy élethelyzeten keresztül, egy-egy körülményen keresztül, egy próbán, vagy egy örömön keresztül, megszólít egy igehirdetésen, egy éneken, egy személyes beszélgetésen, egy igeolvasáson keresztül, az a kérdés, hogy mi meghalljuk-e. Figyelünk-e rá, figyelünk-e az ő szavára, vagy csak a körülményeket látjuk, a saját nyomorult állapotunkat látjuk, vagy a saját elképzeléseinkre figyelünk csupán. Jézus nem azzal kezdi a tanítványok megszabadítását, hogy lecsendesíti a tengert. Éppen azt fogjuk látni ugye a történetben, hogy ez az utolsó mozzanat egyike lesz majd. Jézus először nem a körülményeket változtatja meg, hanem a tanítványok szívét akarja először megváltoztatni. Sokszor mi is azért imádkozunk, hogy múljon el ez a betegség, változzon meg a szomszéd, változzanak meg a körülmények, legyen jobb a munkahely, vegyenek körül szeretőbb emberek, és sokszor nem látjuk meg, hogy Isten azért enged bele nehézségekbe, azért vagyunk éppen azon a munkahelyen, abban a családban, abban a körben, mert Isten ezeken az embereken, ezeken az ügyeken, ezeken a helyzeteken keresztül minket akar formálni, a szívünket akarja megváltoztatni. Jézus tehát először nem a körülményeket, hanem a tanítványok szívét változtatja meg. Azt akarja, hogy őt ismerjék fel, benne bízzanak, és ő rá nézzenek. Azt mondja a tanítványoknak, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Ebben a bízzatokban benne van, hogy nem elsősorban abban bízzatok, hogy megszabadultok, hanem elsősorban bennem bízzatok. Nagyon sokszor itt siklanak ki az imádságaink és a kéréseink, meg az Istennel való kapcsolatunk, hogy nem igazából benne bízunk, hanem abban bízunk, hogy ő meg tud csinálni valamit, amit mi nem tudunk megcsinálni. És ha ő nem csinálja meg, akkor csalódunk benne. Pedig Isten éppen oda akar eljutatni bennünket, hogy az ajándékozó az fontosabb legyen számunkra, mint az ajándék. Hogy őt magát tartsuk igazán fontosnak, és ne úgy tekintsünk rá, mint egy eszközre, egy mindenható valakire, aki meg tud csinálni olyan dolgokat is, amikre mi képtelenek vagyunk. Azt mondja Jézus, bennem bízzatok. Ne a csónak stabilitásában, ne a saját tapasztalataitokban, hogy ó, voltunk mi már ilyen viharban, majd kikeveredünk valahogy, ne a saját erőtökben vagy váradalmaitokban, hanem bennem bízzatok. Azt mondja aztán Jézus, én vagyok. Ebben az én vagyokban benne van, hogy én vagyok az, aki a próbákban is veled vagyok, és közelebb jövök hozzád a próbákon keresztül is. Én vagyok a megoldás, a válasz, a lényeg. Rám figyeljetek, ne a próbákra, ne a nyomorúságokra, ne a viharra, hanem rám. És ebben az én vagyokban benne van, és belehallhatjuk azt a bizonyos vagyok, aki vagyokot is, ami annak idején az égő csipkebokorban megszólalt Mózesnek, Istennek az ön kijelentését, amikor bemutatkozik, és ebben benne van, hogy mindig veled vagyok, mindig veled leszek. Ezt mondja Jézus is ezzel a mondatával a tanítványoknak. Isten vagyok, tehát kézben tartom a dolgokat. Éppen ezért nem kell félnetek, tehát ne is féljetek. Bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Nem kell aggódnotok, mert én itt vagyok. Ne féljetek elengedni az emberi reménységeket, az emberi kapaszkodókat, ne féljetek belém kapaszkodni hitetek kezeivel. Ne féljünk Jézusban bízni. Ez ennek a néhány szónak az üzenete. Aztán a következőkben látjuk, hogy mint olyan sokszor a tanítványok közül először Péter szólal meg, és mondja, hogy ha valóban te vagy az Uram, akkor mondd nekem, hogy lépjek ki a hajóból, és a tenger hullámain menjek hozzád. Mitől ilyen bátor Péter? Mondhatnánk talán azt is, hogy Isten kísértés az, amit itt tesz, de mégsem. Éppen ez a mondat bizonyítja azt, hogy Péter elkezdett bízni Jézusban. Kész elengedni az emberi kapaszkodókat, kész kiszállni a vélt vagy valós biztonságból, a berögzültségből, a saját maga alkotta Jézus képből, és kész engedni Jézusnak. És Péter tudja, hogy ha nem Jézus az, aki ott közeledik, akkor úgysem mer majd rálépni a tengerre, úgysem fog majd sikerülni ez a dolog. Tudja, hogy csak Jézusnak van olyan teljhatalma, ami lehetővé teszi, hogy ez a csoda megtörténjen. Tudja, hogy amit Jézus kimond, az megtörténik. Ugyanúgy, ahogy a világ teremtésekor Isten azt mondta, hogy legyen világosság, és létrejött a világosság. Itt Jézus csak annyit mond Péternek, hogy jöjj, és ő el is indul. Amit Jézus kimond, az megvalósul. Nem keresi Péter a logikát, nem próbálja valamilyen skatujába belehelyezni ezt a helyzetet, hanem kész egyedül Jézusra figyelni, és neki engedelmeskedni. És azt is látjuk ebből a mondatból, hogy Péter számára nem a csoda a lényeg, nem a szenzáció a lényeg, nem az a lényeg, hogy itt most egy milyen érdekes esemény fog majd történni, hanem Jézus személye a lényeg. Azt mondja, hogy parancsolj nekem, hogy hozzád menjek a vizen. Ezzel is Jézushoz akar közelebb kerülni. A vizen járás csak eszköz ahhoz, hogy Jézushoz menjen. A célja nem a csoda átélése, hanem az, hogy Jézushoz közelebb kerüljön. És itt kell megvizsgálnunk, kedves testvéreim, a saját szívünket is, hogy amikor mi imádkozunk, amikor mi nagy dolgokat kérünk, amik számunkra lehetetlennek tűnnek, amikor kérjük, hogy Isten teljesítse ezt vagy azt a vágyunkat, vagy elképzelésünket, akkor vajon tényleg az-e a célunk, hogy ezek által a dolgok által is közelebb kerüljünk Jézushoz, hogy őt jobban megismerjük, vagy szem elől veszítjük a célt, és az eszköz lesz csak a lényeg. Csak arra nézünk, hogy bizonyos tárgyakat, vagy bizonyos dolgokat birtokolhassunk, bizonyos célokat elérhessünk, ehhez kérünk egy mennyei segítséget, de nem valóságosan Jézus a cél. Mert fontosabb egy-egy vágyunk teljesülése, mint maga Jézus. Aztán a következő versben olvassuk, hogy Jézus valóban a maga teljhatalmával megparancsolja Péternek, hogy jöjjön hozzá a vizeken, és ő kiszáll a hajóból, és elindul Jézus felé. Ahhoz, kedves testvéreim, hogy igazából megismerjük Jézust, hogy ki is ő valójában, hogy milyen is ő valójában, nagyon sokszor ki kell szállnunk az addig biztonságosnak vélt hajóból. Amúgy az sem volt biztonságos, hogy ebben a helyzetben tudjuk. Ki kell szállnunk a saját magunk választotta istentisztelet, vallásosság, a saját magunk által alkotott istenkép, a hamis remények, a hamis elvárások, a berögzült szokások szemléletmódjából, és engednünk kell, hogy Jézus olyannak mutassa meg magát, amilyen valójában, és hogy úgy ismerjük meg őt, aki ő valójában. Ehhez nagyon sokszor el kell engednünk azokat a kapaszkodókat, amikben talán eddig bíztunk, vagy addig bíztunk, és Jézusba kell egyedül kapaszkodnunk hitünk kezeivel. Sokszor jó és hasznos dolgok is lehetnek, jelenthetnek veszélyt a hívő életünkre, amikor azok fontosabbá válnak, mint Jézus. Tudjuk, hogy bármiből sajnos lehet bálvány az ember életében. Calvin János mondta, hogy az ember szíve bálvány gyár, és nem kell ahhoz feltétlenül rossz dolognak lennie, hogy bálvány legyen belőle. Ami fontosabb számunkra, mint Jézus, amire több időt, energiát fordítunk, több szeretetet, több figyelmet, mint Jézusra, az az életünkben nyugodtan mondhatjuk, hogy bálvány. És ezektől a dolgoktól várjuk az örömöt, a szeretetet, a biztonságot, a kiegyensúlyozottságot. Amikor a még oly szent és jó dolgok is Jézus pótlékká válnak. Bármi legyen is az életünkben, akármiről is legyen szó, csak akkor válik igazából áldássá a mi számunkra, ha Jézus jelenléte megszenteli. Jézus nélkül még a legjobb dolog is átokká lehet az életünkben, ha nincs neki szentelve. Csak az ő áldása gazdagít meg. Aztán olvassuk a Szentírásban, a történet további részében, hogy Péter valóban, valóságosan jár a vízen. Amíg Jézusban bízik, amíg Jézusra néz, ugyanarra lesz képes, amire Jézus is képes. Addig felül tud ő is kerekedni a hullámokon, amelyek talán eddig összecsaptak a feje felett, azok a lába alá kerülnek, mert Jézusra néz, és Jézus van a középpontban. Mi is csak akkor tudunk, kedves testvéreim, felül kerekedni az életünk hullámain, hogyha nem azoknak a nagyságára nézünk, hanem magára, Jézusra. A célja tehát Péternek az, hogy közelebb kerüljön Jézushoz, hogy jobban megismerje őt, és ennek a csoda csak egy eszköze. A hullámokon járva Péter egyre közelebb kerül Jézushoz. És hogyha ilyen szempontból vizsgáljuk meg ezt az egész történetet, akkor azt kell látnunk, hogy életünkben is a próbák olyan alkalmak, olyan lehetőségek, amiken keresztül nagyobbnak láthatjuk Jézust, jobban megismerhetjük őt, és közelebb kerülhetünk hozzá. Csak ehhez szükség van egy szemléletváltásra az életünkben, hogy a próbát is egy olyan lehetőségnek, egy olyan eszköznek lássuk, amivel Isten nem büntetni akar bennünket, hanem még jobban fel akarja ragyogtatni az ő dicsőségét, az ő irántunk való szeretetét. Hogyha jól állunk hozzá egy próbához, akkor az lehet áldásunká, az lehet javunká, abból kijöhetünk győztesen, de csak akkor, hogyha a próba idején is Jézusra nézünk egyedül. Mert amint levesszük a tekintetünket Jézusról, újra belemerülünk a próbába. Ahogy itt Péter is, amikor a hullámokra, a habokra nézett, a szél nagy erejére elkezdett merülni. A Jézusba vetett bizalom megvonásával egyenes arányban nő a félelem a körülményektől, és tűnnek egyre nagyobbnak és megoldhatatlanabbnak a problémák. Amikor Péternek a bizalma megingott Jézusban, akkor elkezdett merülni. De azt is tudja, hogy noha már éppen merül, éppen csapnak össze a feje fölött a hullámok, aki eddig eljuttatta, ezután is tud rajta segíteni. Nem kezd el kapálózni, nem próbál meg visszaúszni a hajóhoz, nem próbál a saját erejében bízni, hanem azt mondja, Uram, ments meg! Ha már elkövettük azt a hibát, hogy levettük valami miatt a tekintetünket Jézusról, és érezzük újra, hogy eluralkodnak rajtunk a nyomorúságok, a problémák, a nehézségek, a megoldhatatlannak tűnő helyzetek, akkor ne tegyünk mi sem mást, mint Péter, kiáltsunk Jézushoz, Uram, ments meg! És Péter jól tudja, hogy aki elkezdte a jó dolgot, az be is végzi. Jézus nem hagyja félben az ő szabadítását, és Jézus valóban megragadja Pétert. Nem késlekedik, azonnal kinyújtja a kezét, amikor a mi életünkben is látja, hogy elengedtünk minden kapaszkodót, minden emberi megoldást, amikor látja, hogy csak benne bízunk, akkor kinyújtja felénk az ő kezét, és kiragad bennünket. És olyan jó azt látni, hogy nem csak kiragadja Pétert, Jézus nem csak megszabadítja az embert, hanem ebben a szabadságban meg is tudja tartani, meg is tudja állítani. És megkérdezi tőle, hogy miért kételkedtél, kicsiny hitű? Nem én hívtalak eddig is, nem én segítettelek eddig is, nem az én erőmből jutottál el eddig is. Ahol tartunk most, kedves testvéreim, az életünkben, oda is Jézus erejével jutottunk el. Az Úr kegyelmessége az, hogy itt tartunk, ahol tartunk, és ő hordozott mindeddig a tenyerén. Miért kételkedünk tehát benne? És miután Péter megtanulta a leckét, amikor megragadta végre Jézus kezét, és nem a maga erejében bízott, akkor szűnt meg a probléma forrása, akkor állt el a szél. De mindaddig tombolt a vihar. Mindaddig tombolt a vihar, amíg Péter és a tanítványok meg nem tanulták a leckét. Mindaddig, amíg meg nem látták, hogy Jézus a lényeg. Jézus az életük értelme, és Jézus az életük célja. Ahogy láttuk tehát a történet elején, nem rögtön kezdi Jézus a körülmények megváltoztatásával. Először a szívünket akarja megváltoztatni. Azt akarja, hogy ő legyen a középpontban, ráfigyeljünk, ő legyen az életünknek az ura és királya. És azt látjuk, hogy Jézus egészen közel jött a tanítványokhoz ennek a történetnek a végére. Azt olvassuk, hogy amikor belépett a hajóba, akkor elállt a szél. Ez volt az egész próbának a célja, hogy eljussanak a tanítványok Jézushoz, hogy eljussanak oda, hogy bevonják őt a hajóba, hogy bevonják őt az életükbe, hogy Jézus az életük része legyen. És a hajó akkor vált ismét biztonságos helyé, amikor már Jézus belépett abba. Minden dolog csak akkor lehet az életünkben biztonság, öröm és szeretet forrássá, ha azt Jézus megszenteli, ha Jézus uralma alatt áll az a része az életünknek. És végül a 33. versben ezt olvassuk, a hajóban lévők pedig hozzámenvén leborulának előtte mondván, bizony, Isten fia vagy. azt látjuk, kedves testvéreim, hogy ez volt ennek a történetnek a lényege, ez volt a cél, hogy felismerjék a tanítványok, hogy Jézus nem csak egy csodadoktor, nem csak egy olyan valaki, aki meg tudja szaporítani a kenyeret, és fizikálisan jól tudja tartani az embert, hanem Jézus az, aki testi, lelki szükségeinket be tudja tölteni, hogy ő maga Isten, és hogyha rábízzuk magunkat, ha ránézünk, ha benne bízunk, akkor lehet teljes az életünk. Olyan jó lenne, hogyha azokban a próbákban, amikben most vagyunk, meg tudnánk látni Jézust, hogy ő ott van, hogy velünk van, hogy mellettünk van. Ha végre le tudnánk tenni a kardot, és nem küzdenénk ellene, vélt vagy valós ellenségek ellen, olyan jó lenne, hogyha le tudnánk engedni a kezünket, és nem a saját erőnkből akarnánk szabadulni, hanem engednénk, hogy ő szabadítson meg, és hogy őt olyannak lássuk, amilyen, hogy őt úgy dicsőítsük, ahogy ő megérdemli. A próbákat pedig tekintsük eszközöknek, amik által közelebb kerülhetünk Jézushoz. Ne csak a hitvallásunk legyen, amit itt a tanítványok mondanak, hogy Jézus az Isten fia, hanem ennek fényében éljük az életünket, ennek a biztos tudatában, ennek a reménységében, hogy bízhatunk, mert ő van, mert ő velünk van, és nem kell félnünk. És ennek fényében hozzuk meg a döntéseinket, gondoljuk végig életünket, mondjuk ki szavainkat, vigyük véghez tetteinket. A vele való közösség legyen az életünk értelme és célja. Nézzünk fel Jézus Krisztusra, és merítsünk erőt az ő erejéből és az ő hatalmából. Amen. Atyánk Istenünk, köszönjük neked, hogy a te igéden keresztül tanítasz bennünket. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te nem csak a 12 apostolt tanítottad, hanem az ő életükön keresztül bennünket is tanítani akarsz. Bocsásd meg, hogyha sokszor saját magunk alkotta Isten kép, vagy saját magunk választotta Isten tisztelet keretei közül nem tudunk kitörni. Bocsásd meg, hogyha sokszor téged be akarunk zárni saját magunk által elgondolt helyzetekbe, elképzelésekbe, hogy te csak így vagy úgy tudsz és akarsz bennünket megszabadítani. Bocsásd meg nekünk, Úr Jézus Krisztus, hogy sokszor olyan keveset gondolunk rólad, sokszor nem látunk elég nagynak téged. Bocsásd meg, hogyha sokszor elveszünk a problémáinkban, azoknak a megoldásában. Bocsásd meg, hogyha máshol keressük a szabadítást, a gyógyítást, a válaszokat, és nem nálad. Köszönjük neked azt, hogy te azért engedsz bele a próbákba bennünket, hogy azokban is megismerjünk téged, hogy olyannak lássunk téged, amilyen valójában vagy. Azért könyörgünk, hogy te rombold le a mi bálványainkat, rombold le a mi hamis istenképeinket, és ragyogj fel előttünk a magad dicsőségében, szentségében és tisztaságában. Add, hogy tudjuk végre elismerni, hogy nálad nélkül semmit sem cselekedhetünk. Azért könyörgünk, Úr Jézus Krisztus, hogy amikor imádkozunk és kérünk tőled dolgokat, akkor a csodák valóban csak eszközök legyenek, arra nézve, hogy közelebb kerüljünk hozzád, hogy téged jobban megismerjünk. Hogy ne a csodáidért, ne a szabadításaidért, ne a gyógyításaidért szeressünk téged, hanem önmagadért. Hogy eljuthassunk oda, amit az ige mond, hogy teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes elménkből és minden erőnkből téged szeretünk. Szeretnénk neked, mennyei atyánk, hálából engedelmeskedni. Hálából oda szentelni az életünket neked, hiszen magadnak teremtettél bennünket, ezért szeretnénk valóban neked élni. Így hozzuk eléd most életünk minden helyzetét, add, hogy ezekben tudjunk egyedül az Úr Jézusra nézni, hogy valóban ő legyen a cél, ő legyen a középpontban, ő legyen az, akire lelki szemeink néznek, akibe hitünk karja kapaszkodik. Hozzuk eléd így az előttünk álló hét feladatait, munkáit, add, hogy tudjuk azokat hűségesen a te erőddel elvégezni, add, hogy tudjunk szeretettel odafordulni embertársainkhoz. Kérünk, hogy te áld meg azokban a közösségekben, ahol vagyunk, baráti körben, iskolában, családban, egyházban, hogy tudjunk világítani a te világosságoddal. Hozzuk eléd a gyászolókat, hogy te légy az ő vigasztalójuk. Hozzuk eléd a betegeket, te légy az ő gyógyítójuk. Hozzuk eléd most mindazokat, mennyei atyánk, akik ezen a földön a te gyermekeid és a hitükért nyomorúságot szenvednek. Enyhítsd az ő fájdalmukat, és erősítsd az ő hitüket. Hozzuk eléd mindazokat, akik a föld különböző pontjain a te evangéliumodat hirdetik, add, hogy halló fülekre és nyitott szívekre találjanak, áld meg az ő életüket is. És hozzuk eléd most egyházunkat és nemzetünket is, kérve, hogy te könyörülj rajtunk, te adj nekünk lelki látást, mennyei világosságot, add, hogy ez a nép egyen-egyenként, de közösségként is valóban végre Jézusra nézzen, egyedül őt koronázza királyá, és tőle várja a megoldást, a szabadítást. Az ő nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten mondja, ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, sőt megsegítelek, és győzelmes jobbommal támogatlak. Amen.